Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent, Pálos gazdálkodása középkorban című tanulmányának egyes részleteit ismertetem a hallgatókkal. Az egyes birtokokról szólt az előző műsor, és ezt folytatom a mostani alkalommal is. A garicsi kolostor például egészen kis földarabokat kapott csak kezdetben, és birtokai a középkor végén is rendkívül széttagoltak voltak. Nyilván ezen a helyzeten kívánt segíteni Máté garicsi vikárius 1474-ben, amikor a kolostor 8 Sredna melléki és Labosóci jobbágytelkért és 220 forintért cserébe megszerzett 10 beketinci jobbágytelket. Beketincen egyébként a kolostornak már korábban is volt birtoka. A bakvai kolostor is apránként gyűjtötte össze meglehetősen széttagolt birtokait, az oklevelek tanúsága szerint jelentős részben kegyes adományokból. A Dobra kutyáról megjegyzendő, hogy alapításakor kifejezetten csekély volt a birtoka. Az alapító Nelepec fia, Benedek, mestertől mindössze a Dobra kutya birtok területén lévő 3 kis villát kapta, melyek közül csak 2-nek volt egyáltalán neve. A harmadikat egyszerűen kis folyóközi településnek, mondta az oklevél. A harmadik faluban az alapítás idején összesen 5 jobbágy lakott, a 3 faluban összesen pedig 18. Benedek mester ezen felül megígérte, hogy egy jó szőlőt is fog ültetni, annak termőre fordultáig pedig a saját kúriájához tartozó szőlő haszonélvezetét engedi át a szerzeteseknek. A kolostort az alapító Nelepec családon kívül a 15. század közepén támogatta Talóci Markó, horvát bán, valamint Újlaki Miklós és később fia Lőrinc is. Ugyancsak a század közepén jutottak a dobrakutyai pálosok néhány jelentősebb hagyatékhoz is. Feltehetően ennek is köszönhető, hogy maga a kolostor meglehetősen korán, már az 1460-as években jelentősebb zálogügyletekben vett részt. A széttagolt birtokokkal rendelkező kolostoroknál rendszerint kimutatható, hogy különféle technikákkal, vásárlással, cserével, esetleg zálogba vétellel, illetve részben a környékbeli birtokosokkal ápolt jó kapcsolatok révén kegyes adományokkal igyekeztek birtokaikat tagosítani. Érdekes adattal szolgál a zágrábi kolostor esete, mely 1356-ban első Lajos királytól kapott egy későbbi Bánfi völgyének vagy Novazellának nevezett birtokot. Ennek határain belül eredetileg 7 szőlő volt. A későbbiekben azonban helyettük szántókat alakítottak ki. Az ország más részein feltehetőleg fordítva történt volna, vagyis úgy tűnik, Szlavóniában, de legalábbis ebben az esetben a gabonatermelés nagyobb haszonnal kecsegtetett, mint a szőlő. Ugyancsak a szántók nagyobb súlyát tükrözi a Strezai kolostor példája, ahol az alapításkor kapott birtokok közül csak a szántóföldeket adják meg méret szerint. A birtok többi elemét csak általánosságban említik. Szántóföldi kultúrával kapcsolatos az a hatalmaskodás is, mely 1463-ban történt a bakvai kolostor obresziai birtokán. Ekkor ugyanis egy környékbeli birtokos, bizonyos Bedlin Márton a pálosok 200 kereszt gabonáját a maga számára csépeltette ki, ráadásul elfoglalt bizonyos gereci szántókat. Egyes esetekben igazolható a pálosok telepítő tevékenysége is. Ennek egyik legkorábbi példája a Baranya vármegyei Szent László kolostor Szent Ága birtoka, melyet az alapító Óvári Konrádtól kapott. 1295-ben tartozékaival, többek között jobbágytelkekkel, valamint a telepítés jogával együtt. 1316-ban már fel is tűnik egy hatalmaskodás kapcsán Szent László remeteinek faluja. Itt idézhető a jenői pálosok Fileföldi birtokán a 15. században felbukkanó Szent Pál falva is, valamint az ugyancsak a jenői pálosok Veszprém vármegyei birtokán fekvő Botfölde, vagy más néven Újnépfölde. Szintén telepítésre vonatkozik az az adat, miszerint András, a pálosok generális perjele, 1459-ben a Bodrog-szigeti Szentkereszt kolostor Monyoros nevű birtokát be akarta népesíteni, és ezért az ott megszálló népeknek a következő szabadságokat biztosította. Mindegyikük minden évben Szentkereszt napján 2 kenyeret és 1 tyúkot ad, húsvétkor szintén 1 kenyeret és 10 tojást. Minden munkában, így a szőlő megművelésében, a ház körüli teendőkben, az udvar és a kert bekerítésében, vagyis az azon a vidéken szokásos munkákban egy-egy napot kell vállalniuk, továbbá aratáskor, a gabona learatásában, a szénakaszálásban, annak összegyűjtésében és behordásában szintén egy-egy napot kell vállalniuk a megfelelő időben és helyen minden halogatás nélkül. Akik azután jönnek odalakni, a fent említett ajándékokon kívül 6 évre minden munkától mentesek, és csak a 6 év elteltével kötelesek a fenti szolgálatokat végezni. Telepítése, illetve annak szabályozására utal az az 1466-os oklevél, melyben a tárkányi kartauziak és a felnémeti pálosok egyeznek meg Márton kartauzi vizitátor és András pálos generális hozzájárulásával az őket közösen illető Bátont birtok megosztásáról. A birtokosztály szerint a keleti soron, ahol a pálosok majorsága állt, a kartauziak is építhettek egy majorságot, ezen a részen azonban egyik fél sem létesíthetett jobbágytelkeket. A másik sort 2 egyenlő részre osztották maguk között a falu közepén álló fakápolnával szemben fekvő telektől kezdve. Ugyanakkor a gabona kilencedeket, a réteket és a kaszálókat maguk között 2 egyenlő részre kellett osztaniuk. Gyöngyösi Gergely Benedek generálisról írja, hogy azoknak, akik Ördög Lukán akartak letelepedni, 12 évi szabadságot engedélyezett. A zágrábi kolostor 1387-ben kapta Zsigmond király adományából a Száva melletti Petrosóc falut, a Rekitolc nevű erdővel és a Gordovazella nevű réttel, melyek korábban Medvevár tartozékai voltak. A későbbiekben mind az erdő, mind a rét neve falu neveként is szerepel, vagyis az addig lakatlan birtokokra a pálosok a 15. században telepeseket költöztettek. Gordovazellán a 15. század végén mindössze 6 szesszió volt, igaz időközben a török betörések miatt a falu Petrusóccal és Rakitovetszel együtt elnéptelenedett. Feltehetőleg a telepítés céljával kaphattak, főként a 16. században, üres jobbágytelkeket is. Ugyanez a lehetőség merül fel egy a zágrábi kolostorra végrendeletileg hagyott falu esetében is, merre, mint az eseményekből kitűnik, többen is igényt tartottak. Mükhevsz Iboldizsár özvegye Margit 1504-ben hagyta Marincét a pálosokra, és az oklevélben megjegyzik, hogy a falu nincs elhatárolva Jakusevcsi falutól. Még ugyanebben az évben Flichy Alemannus Jakab, egy későbbi oklevél szerint Nemec Jakab volt zágrági bíró, megtámadta az adományozást, és csak úgy volt hajlandó átadni a birtokot, ha pálosok kifizetik a Margitra fordított kiadásait. Közben Alapi Boldizsár elfoglalta a falut, ami miatt a pálosok tiltakoztak. Mindkét ügy folytatódott a következő évben is, és az 1505-ös januárjában kelt oklevélből megtudjuk, hogy Jakab 12 forintot követelt. Végül II. Ulászló 1506-ban megerősítette a pálosokat, Marinc birtokában, nekik adva a birtokban lévő királyi jogot is. Ekkor értesülünk arról, hogy a faluban mindössze 2 ház állt. Nyilván a pusztuló birtokok indokolták, hogy a 16. század 30-as éveiben bekerüljön a pálos formuláriumba egy a beköltöző telepeseknek adott 6, illetve 3 évi adómentességre vonatkozó oklevél is. Ugyanakkor a birtokok szétaprózottsága már a 15. század első felében is gondot okozott Szlavóniában. Az országos átlaghoz képest ugyanis gyakrabban fordulnak elő 1-2 jobbágy telkes adományok, kisebb részbirtokok, illetve birtokelemek. A jobbágyoktól befolyó jövedelmekre szolgáló adattal Mihály Kamenszkói perjel 1448-ban kelt oklevele. Ebben Grubesik Matkó nevű jobbágyuknak, aki akkor a kolostor Szláthegyi és Doli birtokán volt bíró, 7 évre adómentességet ad azzal, hogyha öregsége miatt nem tudná tovább vállalni a bírói tisztet, attól fogva ugyanazokkal a szolgáltatásokkal tartozik, mint a kolostor többi kolonusza, tunilik 3 ajándékkal, évente 110 szolidusszal, borszállítással a hegyről, valamint sertéstizeddel, továbbá a telke és a doli malom után járó tizedekkel. A forrásokban jó 200 kolostornak említik nemesi telkét, udvarházát vagy majorságát, melyeknek nagy részét kegyes adományként vagy végrendeletileg hagyták rájuk, de elvétve vétellel is találkozunk. Végrendelettel kapott például a Budaszentlőrinci kolostor egyazon adomány részeként pápai kőháza mellett egy kajászó szentpéteri nemesi kúriát, a Szakácsi kolostor, Nagyszakácsiban egy nemesi telket, hetente mondandó mise fejében, a toldi kolostor egy szőlősi kúriát, a szentpéteri szerzetesek egy iglódi udvarházat, a patacsi remeték egy patacsi udvarházat, a gombaszegiek 2 ongai nemesi házat, a fehérhegyháziak pedig egy gercsei kúriát. Feltűnő, hogy a végrendelkezők az esetek döntő többségében özvegyek. A ritka kivételek közé tartozik a szakácsi nemesi telek, a patacsi udvarház és a vázsonyi pálosok 2 csepei kúriája. A Szent Mihály kövi kolostor kolosi háza valójában az ottani kápolna tartozéka, a szerzetesek azzal együtt kapták meg, akárcsak a Gönczi kolostor és a Csécsesi kúriát, mely a telkibányai ispotáé volt. Gyakorlatilag vételnek, pontosabban egy zálogügylet vétellel történő lezárásnak tekinthető viszont a Terebesi kolostor visi üres kúriájának példája, melyet 12 üres jobbágytelekkel együtt 300 forintért zálogosított el a szerzeteseknek, 2 helybeli nemes, és nyilván miután a kölcsönt visszafizetni nem tudták, az egész birtokot a pálosoknak adták, kikötve bizonyos miséket lelki üdvükért. A pálosok zálog kölcsön ügyleteiről még alább lesz szó. Földtulajdonhoz az esetek többségében adományozás vagy öröklés útján jutottak a pálosok, többnyire lélekváltságként bizonyos misék és imák mondása fejében. Csak néhány kiragadott említve. Például az újhelyi kolostor már 1386-ban örökölt összesen 12 holt szántót és egy feketehegyi szőlőt, Filea fia Imre újhegyi polgártól azzal a kikötéssel, hogy feleségének holtig tartó haszonélvezete van rájuk. A zágrábi kolostor 1445-ben Csillei Ulriktól úgy kapták meg Blizna falut, hogy érte szombatonként egy mise mondását vállalták Szűz Máriáról. Kissé körmönfontnak tűnik Barta András özvegyének, Ilona asszonynak az eljárása, aki az Ung vármegyei Barta birtokban lévő részét a maga és társai nevében úgy adja el 200 arany forintért Homonnai Drugeth Jánosnak, hogy utóbbi a felét az ungvári pálosoknak adja. Kívánsága teljesült, a pálosokat ugyanis 2 évvel később valóban beiktatták a birtokba. Egy 1471-ben kelt oklevél arról tudósít, hogy Jósvafői Tekes János borzvai birtok részét adta lelke üdvéért a gombaszegi szerzeteseknek. A kolostor 15 évvel később a család egy másik tagjától, Tekes Istvántól is kapott ugyanitt 6 jobbágytelket, majd 1493-ban Kápolnai Zsigmond és felesége adományából még egy kis birtok részt nyertek a faluban, tunilik egy telket és egy puszta féltelket, néhány évvel később pedig 1497-ben és 1500-ban a pálosok még vásároltak is borzban. Az utóbbi alkalommal 200 forintért. Kedves hallgatók, rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a Lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn című pálos gazdálkodás a középkorban tanulmányának egyes részleteit ismertettem a hallgatókkal. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes beszélt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!